Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megváltott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vasárnapi istentiszteletünkön. Istentiszteletünket kezdjük meg, így fennállva énekeljünk a 42. számú Zsoltárunk első két versét. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk tiszteletadásunkat, énekelve a mennybe menetelről szóló áldozó csütörtök utáni első vasárnapra illő énekünket, a 358-as számú dicséretet valamennyi versével. az apostol köszöntése hadd hangozzék ma is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, az első fejezet 3-tól 20-ig tartó verseit, ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk végig.
Áldás, békességet kívánok Istentől! Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek lévő minden szent iránti szeretetről a mennyben, számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében. Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét, ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája érettetek, és aki hírét hozta lélekből fakadó szereteteteknek. Ezért, amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével, minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében, és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Benne van az a mi váltságunk, bűneink bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született, mert benne teremtetett minden mennyen és földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, első szülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőbség. Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg minden magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által. Eddig Isten ígéje. Imádkozzunk. Újjongj az Úrnak, te egész föld, szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be a kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké megmaradt kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen.
Amen. Az ige hirdetésének hallgatására készülve énekeljük 294. számú dicséretünket mind a három versével. Thank you. Hallgassuk meg Isten igéjét, amely által az ő szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánom az ő üzenetét, a már elhangzott Kolossi-beliekhez írt levél első fejezetének 15-től 20-ig tartó verseiből, amely a következőképpen szól. Ő, mármint Jézus, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Foglaljunk helyet, testvérek! Pál apostolnak a sorai, amelyeket a kolossi-beli gyülekezethez ír, az ókeresztjén hitvallásoknak az egyik legelső és legértékesebb gyöngyszeme. Hitvallás, amely annak idején megszólal talán katakombákon belül, és hitvallás, amely bibliai irodalmi műfaját tekintve himnuszként szólal meg Pál apostolnak a tollából a kolossi-beli gyülekezetnek. Himnusz különlegessége, hogy akik ott ezt komolyan gondolták, akik ezt ma is komolyan gondolják, azoknak az életében valóban nem csak egyszerű irodalommá, költészeté, hanem valódi imádsággá válhat, nem csak itt, nem csak közöttünk, hanem bárhol a világon, kezdve egészen Ausztráliától, Sri Lankáig, Dél-Amerikáig, bárhol, amire gondolunk. Ha himnuszról beszélünk, hogyha egy himnuszt olvasunk, akkor furcsa ezt hallani. Nem ehhez vagyunk hozzászokva. Mitől himnusz egy himnusz? Amihez magyarként hozzá vagyunk szokva, az átlagostól eltérő módon magyar nyelvünknek nagyszerűségével úgy fogalmazódik meg a számunkra, hogy nemzeti imádság. Közfelfogás szerint, ha himnuszról van szó, akkor Istenhez szólunk, de csak mi, más nem. Hogyha adott esetben futballmérkőzést játszik a magyar válogatott, netalán ősi nagy ellenségével, a románokkal, miközben a magyar himnuszt énekeljük, a másik oldalon fütyülnek, és ugyanez van fordítva is. Miért? Azért, mert az ősiségünk, a származásunk, a gyökereink vannak benne megfogalmazva. Saját nemzetséget egybe tartó erő, egység, amely számunkra, hogyha rátapintunk valódi őszinteséggel, akkor értéket jelent. De hogy próbáljuk megérteni ezt a himnuszt, ami Pál apostol tollából megszólal, mint egy Krisztus himnusz, látnunk kell, hogy nem csak ilyen lehet számunkra egy imádság. Aki 2 évvel ezelőtt követte a 2012-es londoni nyári olimpiai játékokat, az talán a televízió keresztül hozzám hasonlóan szemtanúja lehetett az egyik legemberibb és legemlékezetesebb jelenetnek, amikor a már élőként legenda, az egyik legnagyobb sportikon a mai világban, jamaikai futó Usain Bolttal interjút készített egy televíziós társaság, és az interjú közepén egyszer csak a háttérben megszólalt egy teljesen más nációhoz tartozó embernek a himnusza. Megállította a riportert, azt mondta, hogy bocsánat, most inkább figyeljünk oda. Hátat fordított a kamerának, és csendben végighallgatta azt a 2 percet, amíg annak az embernek, annak a másik futónak a tiszteletére szólt a himnusz. Ebben a gesztusban megmutatkozik az, hogy ami az egyik ember számára szent, ami az egyik ember számára fontos lehet, az a másik ember számára is fontos. A másik ember számára is felértékelődhet. Van, ami összeköt bennünket, mindazon túl, hogy különbözőek vagyunk. De Pál apostol szavaim keresztül nem csak az egyetemes emberiség által megfogalmazott, ideig, óráig mesterségesen fenntartott olimpiai békének az üzenete, az igazsága szólal meg, hanem egy személyre fókuszálva, egyetlen embernek a lényére, a valóságára utalva mondja azt, hogy Jézus Krisztus az, aki mindenek felett összeköt bennünket. Pál azt mondja a Kolosséban élőknek, hogy Jézus egy személyben, egyetemesen minden embernek az életére hatással van. Az egész teremtett, létező világ ő általa van összefogva. Nem csupán egy gondolat, nem csupán egy emberi álom alapján meghatározott izmus az, ami Jézus Krisztusban megjelent, hanem benne teremtetett minden, és rá tekintve ugyanúgy tudunk csak vallani Pál apostollal együtt, ahogy az áldozó csütörtök utáni tanítványok áldották és imádták őt. Jézus páratlan nagysága nem a tanításának az egyediségében, az igazság tartalmában, emberségében rejlik, hanem abban, hogy ő az Istennel egyenlő, a láthatatlan Istennek a képe. Miért pont a Kolosséban író élőknek írja ezt Pál apostol? Abban az időben, Kolosséban a keresztény gyülekezet közösségében nem csak a keresztények tanítottak, amivel nem is lett volna baj, de megjelentek az úgynevezett görög hellén származású, hellén gondolkozású gnosztikusok, akik bár a saját világnézetüket, igazságérzetüket nem rejtették el, de a keresztény gyülekezetnek a rovására, a tanításának a rovására hirdették azokat. És hirdették azt, hogy Jézus sem földi valójában megszületett emberként semmilyen módon nem tudja összekapcsolni az emberi életet az örökkévaló Istennek a valóságával. Kolossé levélnek egy most fel nem olvasott részéből tudjuk a 2. fejezetből, hogy ezek a gnosztikusok hagyományra, a hellén gondolkozásnak, az ősiségére utaltak, Jézust megelőző hagyománynak a megtartó erejére, és az elemi erőknek, a természeti erőknek a misztikus ismeretére. Kolosséba ezekkel a gnosztikusokkal jöttek jósok, jöttek csillagászok, sámánok a maguk túl spiritualizált tanításával, némely jézusi csodának a reprodukálásával, és a világ elemi erőinek az istenítésével. És azt sugallták, a régi hagyományok erősebbek, mint az új. Erősebbek, mint a Kolosséban nektek megjelent Krisztusról szóló tanítás. Milyen furcsa ezt hallani, hogy a régi jobb, mint az új. A mai világban pont fordítva gondolkozunk, hogyha jön valami új, hogyha jön valami több, ami kicsit színesebb, kicsit árnyaltabban tudja bemutatni a valóságot, akkor ahhoz nyúlunk, és a régitől elfordulunk. Hogyha egy pillanatra megállunk, és csak a saját nemzetünknek a történetére nézünk, ha már a himnusszal is egy kicsit ismerkedtünk, meg lehet látni azt, hogy a mai magyar nép is évszázadok óta mennyire ki van éhezve a saját ősiségének, saját eredetének a valóságára, valós igénnyel fogalmazza meg, hogy valami hiányzik az életünkből, és már-már teljesen jogosan, de próbálja ezt kutatni, próbálja megragadni. Honnan jövünk? Honnan származunk? De Pál apostol nem a hagyományok, nem a gnosztikusok, nem minden egyes néphez tartozó eredett történettel akarja párhuzamba állítani, licitáltatni Jézus Krisztusnak a valóságát, hanem azt mondja, hogy ő a láthatatlan Istennek a képe, aki minden teremtménynek előtte született. Ő a világban megjelent hasonmása, képmása, képe az élő Istennek. Hogyha görögül olvassuk, úgy találjuk meg, hogy ő az eikon, magyar nyelvünkben jól ismerhető, ő az ikon. Miért fontos ez a számunkra? Miért érvényes hát ő minden emberre? Az Ószövetség tanítása szerint Isten az embert a maga képmására teremtette, a maga képmására és hasonlatosságára. Lemérhető ez azon, hogy az ember az egyetlen érző lény, aki egyszerre meg tudja fogalmazni magának az önmagán kívül álló örökké valóságra való igényt, a szükséget és egyben a hiányát is. De nekünk ez az Isten képűségünk megromlott, mondja a Szentírás. Az ember testi és lelki minőségében olyan, mint egy alma, amelyet megfosztanak a külső öt védő héjától, és a levegőnek kitett hatásra lassan sárgulni, fonnyadni kezd. Ahhoz, hogy ezt helyreállítsuk, hogy életünk védelmét visszaszerezzük, szüntelenül közelednünk kell a krisztusi himnuszban megfogalmazott képhez, Jézus Krisztushoz, akire a tökéletlenséggel szemben a tökéletesség szentsége igaz. A keleti bizánci keresztény gondolkozásban sokkal mélyebben, sokkal valóságosan beleivódva látszódik ez a felfogás, mint a mi protestáns gondolkozásunkba. Évszázadok óta görögkatolikus papok, diakónusok, amikor a templomba járulnak, ugyanaz szerint a liturgia szerint vetik le a sarujukat, ugyanazok szerint az imádságok szerint közelednek a szentélyhez, a szent helyhez, a már Ószövetségből is jól ismert kulisszához, ahol az Isten lakozik. És így közelednek egészen addig, amíg el nem érnek, addig a falig, ami elválasztja ezt a világot a túloldaltól, az örökké valóságtól. És ott van a fal, rajta meg annyi kép, meg annyi ikonosztáz, meg annyi ablak, amelyen át lehet tekinteni az örökké valóságba. Az ember ilyen érdekli az, hogy mi van a túloldalon, mi van az örökké valóságban. És benyomás, betekintést nyerhet, talán gondolhatjuk, görög katolikusok, keletiek sokkal több mindent látnak, mint mi, meg annyi ikonosztázon keresztül, de az ige ránk hagyja, és vegyük nagyon komolyan, egy kép nekünk is adatott. A bennünk lakó Jézus Krisztusnak a képe, akinek a hasonlatosságára formálódhat az életünk. Még hogyha láthatatlan is, de benne láthatjuk meg önmagunkat, nem úgy, mint teremtményeket, nem úgy, mint a véletlen sors produktumait, nem úgy, mint létrejött, megszületett élő lényeket, hanem mint akik Isten gyermekei lehetnek ezen a világon. Ez a legteljesebb kapcsolódási pont, amely által valóságosan számunkra is igaz himnusszá válhat Pál apostolnak minden egyes sora. És másrészről arról is szól a Krisztus himnusz, hogy Jézus az Isten láthatatlan képe. Maga az Isten, akinek öröktől fogva való tulajdonsága, hogy ő mindenható. Mit jelent pontosan az, hogy mindenható? Az, hogy emberi életekkel játszadozhat? Ha mindenható, akkor képtelennek tűnő banális csodákat tud véghez vinni? Sárból aranyat tud teremteni? Természeti katasztrófákat tud indítani, vagy meg tud akadályozni? Mindenható azt jelenti, hogy a létezésében minden élettel kapcsolatban van, mindenkire hatással van. Pál apostol nem győzi hangsúlyozni ezen a néhány versen belül, hiszen 5 verset olvastam fel, Krisztus himnusz ebben szólal meg, ő 7-szer említi, hogy benne lakozik a teljesség. 7-szer mondja ezt a szót, hogy ő a minden, akár uraságok, akár királyi székek, akár fejedelemségek, minden ő általa és reá nézve létezik. Olyan az életünkre nézve, mint a barokk boltívekben összefutó zárkő, amely összeköti a boltíveket, amelyet, hogyha kivennénk az illesztésből, akkor nem lenne teljes az épület. Egy Pál apostolnak a szavait idézve, Krisztus mindenható, maga a fundamentum, amelyre minden megvettetett, amelyre az egész világ építetett, aki elbír mindent, ő a sarokkő. Kolossiaknak szólt a kérdés, elége nektek Krisztus, vagy esetleg többre, másra vágytok. Hiszen mi magunk is a mindenség részei vagyunk, de Jézus Krisztus által az emberi élet nem csepp a tengerben, nem egy homokszem a sivatagban, hanem az Isten elszóródott legdrágább kincse, akit Jézus Krisztus képében gyűjt egybe a mindenható Isten. Még ha úgy is tűnik, hogy az életünk nem volt soha semmi, mennyi idővel ezelőtt, talán 20, 40, 60 évvel ezelőtt, vagy talán még több évvel ezelőtt senkik voltunk, nem is léteztünk a világ számára, mondja a Krisztus himnusz, öröktől fogva benne teremtetett minden, a mi életünk is. Hajdanán egy angol katonatisztnek a felesége jegyezte fel az első világháború alatt saját naplójában, hogy házasság kötése után férje az első éveket a fronton töltötte. Így nem lehettek családdá, nem születhettek gyermekeik. És még haza nem tért hozzá, minden nap úgy imádkozott ez az asszony a férjéért, hogy add Uram, hogy hazatérjen hozzám, de nem csak a férjéért imádkozott, hanem imádkozott a gyermekeiért, akikről még nem is tudott, akik még meg sem születtek. És aztán, amikor család lehettek, akkor hálát adott azért, hogy az, akiket ő már imádságban hordozott a kezdetektől fogva, azokat az Isten megadta neki. Krisztus is így készítette el az életet a számunkra. De a Krisztus himnusz nem csak arról szól, hogy élet születik, és az élet megjelenik Jézus Krisztusban, hanem szól arról is, hogy megőrzi ezt az életet. Ő a kezdet, első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mindenekben. Nem csak az életben, hanem az életen túl is. Egy gyászviselő család mondta egyszer, akik elveszítették édesapjukat, gyermekeiknek nagyapját, hogy ő volt számunkra a minden. Ő tartotta egybe a családunkat, tőle kaptunk tartást, tőle kaptunk fegyelmet, Ő jelentette számunkra az életet, és ő jelenti az életet most is, amikor már nincsen velünk. Az volt és az lehetett, ami Jézus Krisztus ennek az egész világnak, a minden csupa nagybetűvel írva, akinek az élete nem csak egyszeri esemény volt, nem csak egy nagy tudós, nem csak egy írástudó, egy rabbi, aki időszámításunk kezdetétől 33 évig élt, hanem az előttünk való közben járó, hogy egy emberi élet sem múljon el csak a földi életben, hanem legyen zsengénk a feltámadásban. Záró gondolat: Jézus Krisztusban az örökkévaló Atya fordult felénk. Nem mi ő feléje, mint a sportoló a himnusz iránt, tiszteletet adva, hanem ő fordult felénk először. A jánosi leveleknek van egy verse, amely úgy szól, hogy ő előbb szeretett bennünket, mint mi szeretni tudtuk volna őt. Előbb szeretett bennünket, előbb adott életet, mint sem, hogy mi a magunk erejéből kérni tudtuk volna azt. Előbb könyörgött értünk, nekünk szánt kegyelemért, mint sem, hogy mi kérni tudtuk volna a kegyelmet saját életünkért. Előbb adott nekünk vigasztaló szavakat, mint hogy tudtuk volna, hogy valaha is szükségünk lesz azokra. Aki ezt a Krisztus himnuszt komolyan veszi, és aki tudja imádkozni, az túl tud látni a maga életén, maga világán, harcain, és meg tudja látni, hogy Isten országa Jézus Krisztusban az ő hasonlatosságára közöttünk van. Közöttünk volt eddig is, és közöttünk van most is, de közöttünk lesz ezután is. Még akkor is, hogyha nem láthatjuk őt. És ahol ő megjelenik, ott emberek között falak omlanak le, egymás és magunk életét jobban megértve, jobban tisztelve, kevesebb bántással, de több megértéssel életet, tiszteletet lehet adni, és lehet őt dicsőíteni azért a szeretetért, amit a mi számunkra megszerzett. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mindeneknek teremtő Ura, hozzád fohászkodunk csendesen életünkkel, hogy el tudjuk mondani neked imáinkat, meg tudjuk vallani neked életünket, egész emberi valónkat, amellyel most itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy mondhatjuk, gondolhatjuk, érezhetjük, rácsodálkozhatunk, hogy te nem zártad el előlünk az örökké valóság kapuit, hanem megnyitottad azt önmagadban, és benned megláthatjuk már itt a világon nem csak a teremtett világ értelmét, hanem a saját életünk valóságát is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mindenható mennyei Atya által saját képére és hasonlatosságára teremtettél bennünket, és neked jónak tetszett az, hogy ne hagyj bennünket a múlandóságnak, hanem önmagad által erősíts meg egész istenségedet adva ennek a világnak. Kérünk, Urunk, most adj nekünk Krisztusi, Szentlélek által vezetett lelkületet, hogy hozzád hasonlóan tudjunk mi is szeretetben, békességben és alázatosan élni. Hálát adunk mindazokért, a javainkért, amelyeket már eddig is adtál nekünk az életünkbe, de kérünk, Urunk, hogyha kérhetünk még, tekints ránk, add, hogy ne elégedjünk meg ennyivel, add, hogy szüntelenül rád tekintsünk, és kérünk, add, Urunk, hogy várjuk, valóságosan várjuk életünkbe a te visszajöveteledet. Könyörgünk azért, Urunk, hogy lelked által vedd el hitetlenségünket, a mindennapi életbe vetett reménytelenségünket, gyászoló életek hiányérzetét és a fájdalmát, és adj helyette vigasztalást, reményt, és nem a világból való, hanem tőled jövő kegyelmet. Add, Urunk, hogy a láthatók helyett benned a láthatatlanukra tekintsünk. Légy velünk, Urunk, most és minden időben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az igehirdetésre válaszként énekeljük 360. számú dicséretünknek a 3., 4. és 5. verseit.
Áldást, békességet kívánok. Legyen táplálékká bennünk az elhangzott ige, legyen életté, vigyük el magunkkal, legyen valóban a holnapokra nézve is éltető. Köszönöm az ige szolgálatot, és köszönöm Brunner Balázs testvérünknek a kántori mai szolgálatát. Vannak hirdetnivalók, fájók és örömteliek. Hirdetem, hogy mához egy hétre pünkösd ünnepét ünnepelhetjük, és mind vasárnap, mind majd hétfőn az urasztalát megterítjük, ünnepelve a Szentlélek eljövetelének örök és kihagyhatatlan ünnepét. Tehát mához egy hétre pünkösd, vasárnap és hétfőn az urasztalát megterítjük mind a két alkalommal. Holnap hétfő este 6 órakor tanástermünkben tartunk bibliaórát, este 7:30 órától a felnőtt konfirmációs, úgymond továbbképző beszélgetést, amely, mondom most is, nyilvános, bárki jöhet igéről beszélgetni, mindenkit jó szívvel várunk. Szerda délelőtt 10 órai kezdettel a nőtestvérek tartanak bibliaórát, és szerda este 6 órakor tartunk csendességet, áhítatot, bibliaórát a tanásteremben. Pénteken a megbeszélt időpontok szerint ifjúsági óráinkat megtartjuk, és nyár időben vasárnaponként tartunk közös gyermekmegőrzőt. Itt a szomszéd szobában, ha valaki szívesen vállalkozna gyermekmegőrzésre, nagy szeretettel kérjük és várjuk, és köszönettel is. Van kitéve egy ív az ajtó külső részén, aki nevét fölírná egy vasárnapra, hogy el tudna jönni, köszönettel és jó szívvel kérjük és várjuk a szolgálatot. Fájó szívvel emlékezünk Ficere László kedves testvérünk életére, aki egy éve ment el közülünk. Ismertük őt, dolgos, becsületes, tisztességes életét, de különösképpen hitvesét, Lilikéjét, aki gyülekezetünkben hosszú időn keresztül presbiter volt. Laci bácsi jött velünk gyerektáborokba is, kedves szeretettel segített, rengeteget dolgozott és tett a táborokért. Egy éve elment, hazament, az ő emléke legyen áldott. Így kívánunk vigasztalást minden szerettének, kik nem felejtik el és szeretik őt is. Mi, akik ugyanúgy nem felejtjük el és szívünkben maradt. Fájó szívvel hirdetem a gyülekezetünk egyik lelkipásztorának, Tamás Bertalan lelkipásztor úrnak hitvese, hazament, elhunyt. Megemlékezünk életéről és hálát adunk életéért. A ránk következő szombaton, tehát 7-én szombaton 11 órai kezdett el. Tamás Bertalanné, Erzsébet testvérünk életéért. Csendben hálát adunk, megköszönve valóban tartalmas életét. Egyúttal tiszta szívből kívánunk lelkipásztorónak és családja minden tagjának felülről jövő igaz vigasztalást, igaz békességet. Örömteli hírek, ma alkalmunk után két keresztelőt tartunk, és örömteli, hogy gyülekezetünk főgondnoka, Barátosi Jenő professzor úr tegnap megkapta VAS diplomáját. 65 éve diplomázott, Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, és egyben megkapta a Gépipari Tudományos Egyesület arany kitüntetését is. Tiszta szívből gratulálunk, és kívánunk áldást, drága Jenő bátyám, főgondnok úr további életére is. Örömmel, nekünk is öröm is, áldást kívánunk minden szeretére és életére. Hirdetem, hogy a művészetek palotájában 28-án, e hónap 28-án lesz a Magyar Református Énekek következő alkalma. Ha valaki nem tudná, mi is ez, a teljes műpa nagy termében, karzatok földszint, jelenlevő gyülekezet, a színpadon levő több énekkara együtt, vagy több száz fős énekkara együtt énekli egyházunk közismert szép énekeit. Felemelő alkalom, mikor ennyi ember együtt énekel zsoltár, dicséretet, lelki éneket. Jó szívvel hívunk és várunk mindenkit, és jegy még vásárolható, Tolnai Gizáni Éva testvérünknél, Mészáros könyvelőnknél. az élő Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, adjon további belső épülést, csendes készülést pünkösd ünnepére.
Zárásaként énekeljük 367. számú dicséretünket valamennyi versével. Az utolsó vers éneklése alatt helyünkről álljunk majd fel. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség most és mindörökké. Áldást, békességet kívánunk mindenkinek, áldott szép vasárnapot, viszontlátásra!